Krisztusban a szeretett testvéreim, elemi és középiskolás tanulmányainkból mindannyian tudjuk, hogy az ókorban nagyon kevésre értékelték az embert. A rabszolgákkal gyakran rosszabbul bántak, mint az állatokkal. Titus római császárról olvastam, hogy egy éhínség alkalmával, amikor drága volt a hús, rabszolgákat vágatott le, és a levágatott rabszolgákkal etette a halait. A Krisztus születése előtti koroknak a vallásai is többnyire embertelen vallások voltak. Nem is lehettek mások, hiszen a mitoszoknak az istenei is embertelenül viselkedtek. Például a görög mitológia egyik meséje elmondja azt, hogy az istenek, Artemis és Apollo, hogyan nyilaszták le irigységből egy anya, Niobe, 14 gyermekét. És amikor utolsó gyermek anyja karjaiba menekült, gondolva, hogy ott megszabadul, az egyik istenségnek a nyíla ott is utól érte. Ennek következtében természetesen, hogy a szertartások is sok esetben embertelenek voltak. Sok pogány vallás emberek föláldozásával, ártatlan gyermekeknek a föláldozásával akarta kimutatni istenei iránti hódolatát. Nyilván nem kell messze menni az ember értékének sajátos formájával, vagy értékelésének sajátos formájával találkoztunk a közelmúltban is. Itt most csak egy mondat erejéig utalnék arra, amikor Hitler megbélyegzett egy népet és kijelentette, hogy azt ki kell írtani. De térjünk vissza az ókorba. Az ókori pogány vallásokban Isten vagy az istenek csupán csak világ fölötti hatalmasságok voltak. Ezek követői számára a vallás és a vallásosság többnyire abban állt, hogy bemutatták a maguk áldozatát, hódoltak isteneik előtt, és megpróbálták az isteneknek a jó indulatát a felajánlott áldozat által kieszközölni. De az eszükbe nem jutott senkinek, nem is jutott eszükbe a mitológiák alapján, hogy az istenek, vagy az istenségek szeretik őket. Ugyanakkor ez is nyomon következő, hogy az istenek tiszteletének semmi köze nem volt az ember szeretethez. A vallás és a vallásosság az nem volt életformáló tényező. Nos, ha ezekkel párhuzamosan megnézzük az Ószövetség vallását, mely szintén az ókorban született, itt akkor egészen más, itt egészen felséges dolgokkal találkozunk. És itt abból kell kiindulnunk, hogy a választott nép tudatában volt annak, hogy Isten kinyilatkoztatta önmagát. Isten beszélt prófétái által, Isten prófétái által megszólította az ő népét. Párbeszédre, dialógusra hívta, sőt valami többre, több helyen előfordul az Ószövetségi Szentírásban ez a felszólítás, ami a Levitikus 19-ben szerepel első alkalommal. Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek is szent vagyok. Tehát az Ószövetségi választott népnek a vallása az első vallás a történelemben, amely valamiféle elvárással volt az emberek fele. Az emberektől azt kérte, hogy megváltozzanak, átalakuljanak, próbáljanak jók lenni. A kinyilatkoztatás emberképének alapvető tulajdonsága volt minden korabeli vallással szemben az, és itt két dolgot kell megemlítenünk, hogy elkezdte tanítani minden ember isteni értékét. És azt, hogy az Isten szeretetet és az ember szeretetet nem lehet elválasztani egymástól. És nyomban adódik a kérdés, hogy hogyan jutott erre a felismerésre a választott nép. Mi okolja meg ezt a tanítást? Az, kedves testvéreim, hogy a Biblia mindjárt az első sorokban, az első mondatokban, az első fejezet 27. versében tanítja azt, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Minden ember teremtmény, de egyben Istennek képmása. És ha valaki Istennek a képmása, akkor ha nem is jár ki pont olyan tisztelet, mint a teremtő Istennek, de mindenféleképpen valami fajta tisztelet illeti meg a teremtő képmására alkotott embert. Érthető ezek után, hogy a főparancsnak a második része így hangzott, szeresd embertársadat, mint önmagadat. Másodszor, ha az ember Isten képmása, ha Isten szereti az embert, akkor a vallásosság nem választható el az ember szeretettől. És ez döbbenetes fölismerése az Ószövetségnek. A vallásosság nem választható el az ember szeretettől. Valaki azt mondja, hogy én rajongásig szeretem az Istent, de az emberekkel nem törődik, az önmagában már hazug. Mert Szent János azt mondja, hogyan tudja szeretni az Istent, akit nem lát, ha nem szereti az embertársát, akit lát. Sőt, a Biblia egyenesen kijelenti, az Isten tisztelet legfontosabb formája az ember szeretet. Ha valaki nem éli az ember szeretetet, annak vallásos cselekményei semmit sem érnek. Az Ószövetség prófétái az Úr nevében ilyen és hasonló dolgokat mondtak a választott népnek. Izaiást idézem. Ne hozzatok nekem többé értéktelen áldozatokat. Ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szememet. Tanuljatok meg jót tenni. Keressétek az igazságot. Segítsétek az elnyomottakat. Szolgáltassatok igazságot az árváknak. Védelmezzétek az özvegyet. Izaiás első fejezet 15. verse. És amit ma olvastunk az első olvasmányban, ugyancsak Izaiástól az 58. fejezetből, hozd meg az éhezővel kegyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha metitelent látsz, öltöztesd föl. Ozeás prófét a 6. fejezet, 6. versében ezt mondja, mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égő áldozat, hanem Isten ismerete. Istennek az ismerete pedig nem más, mint önmagunknak a megismerése. És ez valami új volt, kedves testvéreim, az ókorban. Ilyet az ókor egyetlen vallásában sem lehet találni. Nem csoda, az egyik liturgikus könyv, amely úgy rendre hozza az olvasmányokat, a szentleckéket, az evangélium szakaszokat, Izaiás prófétának ma elhangzott csodaszép részét az Ószövetség szeretet himnuszának nevezi. Pál apostol új szövetségben szereplő szeretet himnuszának a margójára. A próféta ugyanis megértette és ki is mondta, hogy Isten általunk akar törődni, gondoskodni a ruhátlanokról, az éhezőkről, a nincstelenekről. És többetszerre ismétlem önmagamat. Ez valami szenzációsan új dolog volt az ókorban. És ez nyilvánvaló, hogy ez az újfajta emberkép, ez az újfajta ember megközelítés az Istenképből következik. Ember szeretetüknek a hátterében ott húzódott a megtapasztalás, hogy az Isten szereti őket. És levonták a következtetést, ha Isten így szeret minket, akkor nekünk is kell szeretnünk egymást. És itt egy zárójelt tennék, csupán remélem nem szakítom meg a gondolatsort vele. Én itt látom a kereszténység gyors elterjedését, azt a nagy sikert, amit Pál apostolék, Péter apostolék elértek Kis-Ázsiában, a pogány világban, mert a pogányt kirázta a hideg, amikor azt kellett hallania, hogy az Isten szeret. Ő addig azt hallotta, hogy az Istenek gyűlölnek bennünket. De az Isten a szeretet, és a szeretet Istenre tudta meghódítani akkor a világot a kereszténység számára. A zsidó ember számára fontos volt, ha Isten megmentette őket Egyiptomban, majd Babilóniában, ahol szegények, idegenek, rabszolgák voltak, akkor nekik is szeretnük kell a köztük élő szegényeket, idegeneket és a rabszolgákat. A szegények a legkisebbek tiszteletére ugyan véglegesen Krisztus tanított meg minket, de ez a tanítás már jelen van az Ószövetségben is. Az Ószövetségi Szentírás tételesen védelmet nyújtott a szegényeknek, az özvegyeknek és az árváknak. Idézem a második törvénykönyvet. Segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árváknak, védelmezzétek az özvegyet. A szegényeknél is rosszabb helyzetben voltak az idegenek. És ugyancsak a Levitikus azt mondja, szeressétek az idegent, ne használd ki és ne nyomd el, szeresd úgy őt, mint saját magadat. És a legszomorúbb sorsuk a rabszolgáknak volt az ókorban, emlékeznek, az elején mondtam is, hogy mit tett a császár, halait etette a rabszolgákkal. A zsidóság nem ismerte a szónak ebben az értelmében a rabszolgát. A pogányok rabszolgái éjjel-nappal hétfőtől hétfőig folyamatosan dolgoztatott lények voltak. Nem is nézték embernek őket. A zsidó ember a rabszolgáját nem volt szabad dolgoztassa szombaton. Annak is be kellett tartania a szombatot. És ha véletlenül valakinek zsidó rabszolgája volt, azt 7 év után föl kellett szabadítania, de addig is úgy kellett bánnia vele, mint testvérével. És talán a legszebb mondat az egyik így hangzik, ha ellenséged éhes, adj neki kenyeret, ha szomjas, adj neki vizet, majd megfizet neked az Úr. Tehát még az ellenségre is oda kellett figyelni, tanítja az Ószövetségi Szentírás. Köszönjük, szeretett testvérem, drága jó hívek! Az Ószövetségi Szentírás korábban szóba hozott felszólításai ma is érvényben vannak. A Jézus Krisztus hozta új szövetség, sok mindent megszüntetett, például a liturgiát, a templomi szertartásokat. Azokra már nincs szükség, mert Krisztus nagy pénteki kereszt halála egyszer s mindenkorra eltörölt minden áldozatot. De ezek a szeretet parancsa körülforgó előírások mind a mai napig érvényben vannak. Az új szövetség emberének nekem ezeket élnem kell, ezeket át kell ültetnem a hétköznapok valóságában, a gyakorlatban. Tehát nekem szól a felszólítás, hogy osszam meg a kenyeremet az éhezővel, hogy segítsünk a nyomorgókon, hogy ne zárjuk be a szívünket, lelkünket a rászorulók előtt. Isten a tőlünk várja, hogy bemutassuk a hitből fakadó életnek a szépségét. Drága jó testvéreim, a múltért nem kell szégyenkeznünk. A Szentegyházunk kezdve az első századoktól napjainkig minden korban bemutatta, mit jelent megélni az Isten elvárta szeretet parancsot. Én csak egy pár szentet említenék meg, akik úgy kiugornak a kortársak közül, gondoljunk csak Szent Miklós püspökre, aki nem az a Mikulás, ahová degradálták a meséskönyvet. Ő élő, eleven személy volt, aki érte a szeretet parancsát. Vagy gondoljunk Túri Szent Mártonra, aki ketté vágta katonaköpenyét, és azzal a koldust betakarta. Vagy Szent Ferencre, aki megcsókolta a leprásnak a sebét és ápolta. Vagy a kortárs és a mi büszkeségünkre, Árpádházi Szent Erzsébetre, itt a németek is maguknak vallanak, és mindenfajta karitász a védőszentjének tekint. Vagy Leliszi Szent Kamilra, aki a betegeket ápolta. Vagy a kortársunkra, Kalkutai Teréz anyára, akit már azóta szentként tisztelünk szintén, és nem teljes a felsorolás. A jelenben is vannak szép példák. Hány és hány egyházi karitász szépen tevékenykedik. Vagy itt nálunk városunkban is a máltai szeretett szolgálat. Vagy gondoljunk Csaba atyára és csapatára. Mennyi jót tesznek ezek az emberek. Mennyi könnyet szárítanak föl. Hogy tudják osztani a szeretetet. De én magam részéről szépnek tartottam ezt a közelmúltban befejeződött téli kabát akciót is, ami a tévhitel ellentétben nem az én találmányom volt, én csak engedélyt adtam rá, nem szeretném elvinni ilyen sikert, aminek nem én voltam a szerzője. Tóth Béla rádiós hívott fel a rádiótól, és kérdezte meg, hogy a Vásárhelyi Rádió szeretne ilyet tenni, beleegyezek-e, és mondtam örömmel. Tehát ez a Vásárhelyi Rádiónak volt a gyönyörű akciója, de szól valamiről, a szeretetről, az egymásra odafigyelésről. A napokban Gyökösi professzornak egy könyvét olvasgattam, az a címe Hármas könyv és egy ráadás. És ebben találtam egy nagyon izgalmas, engem nagyon megfogott kis beírást, bejegyzést. Ezt írja Gyökösi professzor. Magyarország egyik legnagyobb pszichiátere mondta nekem betegágyán, sok éven át vezettem az zárt osztályt, és ma már csak két gyógyszerben hiszek igazán. A jó szóban és a szeretetben, idézett zárva. Krisztusban szeretett testvéreim, úgy gondolom, hogy erre a két gyógyszerre vágyik korunk embere is. A jó szóra és a szeretetre. Ki volna arra hivatott, mint mi keresztények, hogy ezt a két gyógyszert kivigyük a világba. Hogy elvigyük az emberek közé, akik betegek. Nagyon betegek, mert nem kapnak szeretetet, mert nem kapnak senkitől jó szót. És olyan csodálatos lenne, ha mi ma itt megfogadnunk, hogy úgy megyünk haza, hogy ezt a két gyógyszert magunkkal visszük. És elkezdjük osztani otthon, szeretteinkkel, édesapánkkal, édesanyánkkal, a gyermekünkkel, nagyszüleinkkel, a szomszédokkal, mert erre éhesek az emberek, ettől betegek az emberek. A jó szó és a szeretet gyógyszerét várják. Lám mekkora feladat, A szentmise véget ért, menjetek békével, mondjuk ma. De régebb azt mondták, visszaeszt. A szentmisének vége van. Küldetésünk van. Ma úgy menjünk haza, testvérek, mint küldöttek. Akik viszik magukkal ezt a két gyógyszert, a jó szót és a szeretetet, és meg fogják tapasztalni azt, amit a bevezetőben mondtam, hogy jót tenni jó. Jót tenni jó. Aki jót tesz, azt a mindenható Isten megáldja sok jósággal, sok szeretettel, olyan belső megtapasztalásokkal, amit semmi nem tud adni a világon. Vigyük tehát magunkkal ezt a két gyógyszert, a jó szót és a szeretetet. Amen.